Folytatjuk Porkoláb Imre Dandár tábornokkal, védelmi innovációért felelős miniszteri biztossal, a mikrofonnál Nagy Károly. Rengeteg mindent érintettünk innováció területén, azt, hogy a NATO miben gondolkodik, milyen új szervezeti egységet hozott létre, a magyar kormány erre milyen saját szervezeti egységet hozott létre, és ezzel kapcsolatban lesz majd egy rendezvény is, szeptember 18-a és 22-e között. Itt mi várható? Mindenki felvonultatja a saját maga fejlesztéseit, eszmecsere, tapasztalatcsere, vagy mindenki inkább eladni szeretne?
A NATO innovációs hétről beszélünk, ami szeptember 18-a és 21-e között kerül végrehajtásra, és aminek Szalai Bobrovniczi és Stóf miniszter úr a fővédnöke.
És ez Magyarországon lesz?
Ez Budapesten lesz, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk egyébként, hogy mind a Diana, tehát hogy a NATO-nak az innovációs szervezete, mint pedig a NATO innovációs alapnak az igazgatótanácsa Budapesten ülésezik. És azt kell tudni, először a Diana-ról egy picit mesélnék, hogy jobban megértsék a hallgatók, hogy miről is van szó. Ez egy viszonylag új keletű szervezet a NATO-ban, aminek Magyarország egyébként alapító tagja, és valamennyi NATO tagország már a kezdetektől fogva támogatja ennek a létét, ami arról szól, hogy elsősorban a kisvállalkozásokat szeretné megszólítani, és nekik szeretne lehetőséget biztosítani abban, hogy az úgynevezett kettős hasznosítású technológiák terén, de mutassák meg a képességeiket, és ezt a Diana által biztosított eszközpont és accelerátor központ rendszeren keresztül fejleszik. És itt nagyon gyors fejlesztésekről van szó. Ugye az első három kihívás az most került nem régiben kiírásra, és egyébként pont szeptember végére várható majd az eredményhirdetés is, úgyhogy izgatottan várja mindenki majd, hogy hogyan teljesítenek azok a magyar cégek, akik például beadtak ötleteket. Ez egy 100 000 eurós befektetést jelent azok számára, akiket kiválasztanak. 10 céget egyébként pályázatonként, tehát hogy összesen 30 cég lesz kiválasztva ebben az első körben, és egy 6 hónapos időszakban kell a már most lévő fejlesztésen túl egy következő mérföldkőhig eljutni, ahol már egy 300 000 eurós befektetés következik azok számára, akik meg tudják ezt ugrani. Viszont az anyagi befektetési lehetőségeken túl azért itt nagyon sok mi van. NATO láthatóságot kapnak ezek a cégek, hiszen onnantól kezdve, hogy bekerülnek a Diana-nak a programjába, ők rájuk gyakorlatilag az összes NATO tagország rálát arra, hogy mit fejlesztenek, és valószínűleg ez lehetőséget is jelent nekik a nemzetközi piacon, illetve a Diana egy oktatási programot is készít azon cégek számára, akik, hogyha jól teljesítenek, hirtelen ugye nagyon nagy növekedést fognak produkálni, és hogy képesek legyenek ezt szervezetileg is lekezelni. Tehát egy komplex programról van szó, aminek egyébként a stratégiai irányítása az a nemzetek képviselőiből áll. Én vagyok egyébként a Magyarország részéről az igazgatótanács tagja, és decemberben pedig megválasztottak az igazgatótanács elnök helyettesének, és meg is hívtuk az igazgatótanácsot, akik elfogadták ezt a felkérést. Ez egy óriási dolog, hogy ide jönnek Budapestre, és az ülésüket itt tartják meg. A NATO innovációs alap, ez egy más szempontból érdekes, ez egy 1 milliárd eurós befektetési alap, ugyanis a NATO rájött, hogy alternatív finanszírozási lehetőségeket is kell biztosítani. Míg egy szerződés végigfut a NATO-n, ez egy rendkívül hosszadalmas idő, és pontosan a kisebb cégeknek a köztes finanszírozási lehetőségeinek a megoldására lett létrehozva ez az alap. És ennek is az igazgató tanácsa is ide jön, illetve hát NATO főtitkár helyettes szintű, tehát egy nagyon magas szintű részvétel lesz ezeken az üléseken. És igazából ennek adunk otthont ezen a NATO innovációs héten.
Ez az innovációs alap, amit említett, ezt tulajdonképpen egy kockázati tőkebefektetőként kell elképzelni? Tehát ugyanúgy működik, mint egy a gazdaságban hagyományosan működő kockázati tőke alap, amelyik vállalkozásnak a fejlesztését ígéretesnek tartják, abban tőkét tesznek?
Alapjában igen. Ugye mivel ez egy nagyon új történt, és igazából az első ilyen magának az alapnak az üléseit lesz Budapesten, azért most fogják majd a pontos szabályrendszereket elfogadni, de az alapkoncepció pontosan ugyanez, hogy hogyan tudnak gyorsabban döntéseket hozni, és mondjuk egy befektetési bizottság által végigfutatni ezeket a döntéseket. Egyébként azok számára mondom, akik mondjuk esetleg személyesen is szeretnének találkozni ezekkel az emberekkel, vagy részletesebben hallani róla, hogy valószínűleg a Brain Bar konferencián egyébként előadásokat is fognak tartani ezek az emberek, és ott föl fognak majd lépni 21-én.
Megvan a helyszín is?
Hogyha valaki rákeres a Brain Barra, akkor azt hiszem Magyar Zeneházában lesz.
Mi az, ami visszatérve a nemzeti szintre? Egy-egy ilyen fejlesztéskor egyébként akár tervszinten, akár költségszinten át kell, vagy meg kell tervezni. Említettük, mert tudom, hogy nem annyira szeretik ezt honvédségi berkekben kifejezésként, de a Linkszeg gyártásával együtt, amíg Zalaegerszegen indultak el, bejelentették azt is, hogy hát a köznyelven kamikáze drónoknak hívott, de talán precíziós tüzérségi lőszerként emlegetett eszközt is elkezdenek fejleszteni? Vagy azon gondolkodnak, hogy mit lehetne megvásárolni más gyártótól?
A bejelentés arról szólt, hogy távirányítású precíziós lőszerek beszerzésére kötött együttműködési megállapodást a kormány, ezt is a miniszter úr írta alá. És természetesen a gondolkodásban benne van, tehát hogy a fejlesztési elképzeléseink között pontosan a jelenlegi tapasztalatok alapján, hogy a precíziós csapás mérő képességet növelni kell, és felmerült igen annak az ötlete, hogy hogyan lehetne esetleg hazai alapon is ilyen fejlesztéseket, vagy rész képességfejlesztéseket végrehajtani, ezen is gondolkodunk, de maga az aláírás az a beszerzésekről szólt.
Mennyire kerül az innovációban elő? Gondolom megkerülhetetlen gyakorlatilag a mesterséges intelligencia már a fejlesztéseknél is. Simán előfordulhat, hogy nem egy látványos vasat vásárol meg akár egy NATO tagállam, olyan NATO tagállam, mint Magyarország, hanem nem is egy szoftvert, hanem gyakorlatilag egy nagyon-nagyon nehezen kézzel fogható dolgot, egy mesterséges intelligenciát, és azt rendszeresíti?
Itt ugye ketté kell választani a dolgot. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon sok céggel beszélgetünk a piacon, akik ilyen szintű fejlesztésekben tudnának segíteni nekünk. Ez a gépi látástól, akár az autonóm rendszerek fejlesztésén keresztül nagyon sok területen benne van már, ez nem a jövő, a távoli jövő, hanem benne van már a fejlesztésekben. Gondoljunk csak az önvezető autókra, vagy például az Alazon tesztközpontra, ami egyébként a NATO Diana-nak felajánlott hazai tesztközpontként is akkreditálásra került. Tehát, hogy ezek a beszélgetések, ezek folynak. Az egy teljesen más kérdés, hogy a katonai specifikációknak a későbbiekben hogyan tudunk megfelelni. Tehát, hogyha megint egy önvezető autonóm rendszerre gondolunk, akkor a mezőgazdaságban, ami mondjuk működőképes, az valószínűleg a katonai specifikációknak megint csak nem felelne meg, hiszen nekem nagyon fontos az, hogy ez egy védett eszköz legyen, olyan kommunikációt, olyan távirányítást, vezérlést tudjak belerakni, ami a szemben álló fél számára nehezen feltörhető.
Még egy picit maradva a mesterséges intelligencián, aztán nyilván rátérünk még más fejlesztésekre is, de lehet, hogy rosszul tudom, de azt hallottam, és ez nyilván átlagember szemmel a nehezen ellenőrizhető információ, hogy tulajdonképpen az orosz-ukrán háborúban, ha megterveznek egy hadmozdulatot, már nem is az van, hogy tisztek ülnek össze, és akkor a napi bejelentett anyagok alapján döntenek, hanem kvázi akár szimulációs programokkal végigfuttatnak eshetőségeket, lehetőségeket, és gyakorlatilag számítógépes segítséget is életre hívnak azért, hogy dönthessenek mondjuk egy bizonyos hadmozdulat mellett. Tényleg tartunk már itt?
Igen, valószínűleg arra gondolom, a Palantírnak volt egy bejelentése körülbelül 4 héttel ezelőtt, ahol elméletileg demonstrálták annak a szoftvernek, ami részben egyébként fut is több mobil eszközöm, a jelenlegi vagy a jövőbeni képességfejlesztési irányait, és ugye ott a demonstrációban bemutatják azt, hogy gyakorlatilag tökéletes úgynevezett situation awareness-el rendelkezik a szoftver, látja, hogy hol vannak az ellenséges csapatok, egy legördülő menüből, most nagyon leegyszerűsítem egyébként, de ki lehet választani azt a megoldást, amit a parancsnok szeretne, majd még egy kattintással, ez harcparancsok formájában megjelenik az alakulatoknál, sőt még a mesterséges intelligencia még segít is abban, hogy esetleg digitális stb. Segítsék a harctevékenységeket, támogatni tudják. Ez több ponton sántít katonai szempontból nézve. Az első az, hogy ugye, ahogy szoktuk mondani, az ellenségnek is van szavazata, tehát hogy gondolkodó hadvezérekből áll ott is a csapat. Tehát nem egy statikus dologról beszélünk, ahol ők úgy fognak táncolni, ahogy mi fütyülünk, és a legtöbb esetben ez általában mindig egy dinamikájában értelmezendő helyzet. A másik pedig az, hogy egy utopisztikus háborús elképzelést vetít fel, ahol ténylegesen mi rendelkezünk tökéletesen minden információval a szemben álló félről, és képesek is vagyunk befolyásolni az ő mozdulatait. Tehát, hogy ez így ebben a formában jelenleg nem áll rendelkezésre szerintem.
Plusz mindig minden működik, és mindenki megcsinálja,
amit kér. Igen, és ráadásul az ellenség, nem tudom, minden egyes mozdulatunkra térd térdre esik, és tehát hogy ez csak pont nem fog bekövetkezni. Viszont az tény és való, hogy számos tekintetben segíthet nekünk részben a mesterséges intelligencia. Ugye gépi látással, azokból az adatokból, amik a különböző szenzorokból, drónokból jönnek, jobb, frissebb képet tudunk alkotni arról, hogy egyáltalán mi történik a harcmezőn. Az is igaz, hogy bizonyos elemző szoftverek segítségével egyébként a döntéshozatali opciók tárházát ki lehet szélesíteni, és esetleg olyan megoldásokat is lehet digitálisan generálni, amire mondjuk nem feltétlenül gondoltunk volna, tehát hogy le lehet rövidíteni a döntéshozatalnak az idejét, de véleményem szerint továbbra is az emberi akaratok összecsapásáról beszélünk, ahol az adott parancsnok fogja eldönteni, hogy hogyan kívánja megvívni a műveleteket. Az már egy másik kérdés, megint csak, hogyha valaki áll a digitalizációnak olyan szintjén, hogy ezt viszonylag gyorsan át tudja formálni ezt a parancsnoki szándékot harcparancsba, és le tudja jutatni a beosztottjaihoz, akkor ezzel esetleg stratégiai előnyre is tehet szert. Úgyhogy ez részben igaz, de maga az elképzelés jelenleg én ezt utopisztikusnak tartom, viszont ebbe az irányba megy a technológiai fejlődés. Itt a kérdés az, hogy esetleg mikor juthatunk el majd ebbe az állapotba.
Nagyon-nagyon régi mondás, de mintha egyszer elhangzott volna az, hogy a haditerv az egészen addig tart, amíg el nem indulnak a csapatok, tehát utána a jó ég tudja, mi történik, gondolom mindig improvizálni kell, és az adott helyzethez képest, aki jobban tud alkalmazkodni, sőt végre tudja hajtani a dolgokat, az kerülhet ki győztesen. Nem biztos, hogy jó lesz a példám, de volt egy a sok szörnyűsége mellett egy érdekessége most az elmúlt napokban a hírfolyamnak, ami szerint az ukránok szerettek volna rakétacsapást végrehajtani a Szevasztopoli, a krími flottára, de Elon Musk a Starlink műholdaknak a, fogalmazok úgy, üzemeltetője, a SpaceX vállalatnak a vezetője, hogy nem a krím fölött lekapcsolta a műholdaknak a működését, onnan nem kaptak adatokat az ukránok. Ebből is látszik egyébként, hogy egy védelmi innovációs fejlesztés mennyi mindenben segíthet, és mennyi mindenben gátolhat egyébként akár valós hadmozdulatokat is. Nagyon-nagyon sok mindent kell még ezen a területen tanulnia és tanulmányoznia a NATO-nak, tehát hogy az ilyen esetekből is ki lehet indulni, hogy mi az, ami működik, működtethető, és mi az, ami nem. A Starlink emlékeim szerint egy ilyen alacsonyan keringő műholdrendszert, és jóval alacsonyabban keringenek, mint a katonai műholdak. Lehet, hogy a példa tényleg nem jó, de mondjuk ilyen innovációs fejlesztéseken, vagy akár szituációs hiányoknak a megoldásán is gondolkodniuk kell?
Megint ketté választanám a történetet, és most a példától elrugaszkodva inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jövő képesség fejlesztései egyértelműen abba az irányba mutatnak, ahol a beszerzések, a letesztelt, működőképes technológia egyszerre van jelen olyan mondjuk prototipizált technológiákkal, amik viszont olcsók, de ezek jelenleg még nem biztosítanak stratégiai versenyelőnyt. És ennek az aránynak a meghatározása, ez mindig egy adott országnak lesz majd a saját döntése. Azt azért látni kell, hogy egy haditechnikai fejlesztés nem véletlenül kerülnek ezek az eszközök ennyibe, mert az minden körülmények között működik, rendkívül költséges teszt folyamatokon keresztül menve jutnak el odáig, hogy tényleg egy bármilyen körülmények között megbízhatóan működő eszközt tudunk bevetni a harctevékenységek során. Azt is látni kell azonban, hogy az újonnan kifejlesztett, sokkal olcsóbb eszközök viszont valamiféle kihívást mindig fognak jelenteni. A technológiai fejlődésnek az üteme az valószínűleg nem fog lassulni. Itt amint gondolkozunk, és ez a második fontos dolog, amit szerettem volna inkább behozni, az az úgynevezett gyorsított adaptációnak a kérdése. Tehát, hogyha megjelenik egy új technológia, azt milyen gyorsan tudja mondjuk egy NATO ország letesztelni, hogy ez milyen sebezhetőséget okoz esetleg a saját eszközei vonatkozásában, vagy esetleg beemelve ezt a saját harctevékenységeibe, milyen gyorsan tudja megtanítani a katonákat arra, hogy már egy újfajta módszertannal hajtsanak végre harctevékenységeket a műveletekben. És ez megint csak nem új keletű dolog, hiszen a katonák főleg műveleti területen mindig is nagyon adaptívak voltak. Én ezt saját szememmel láttam Irakba, Afganisztánba, ahol volt egyfajta doktrina, meg alkalmaztuk is ezt a doktrinát, de a valósághoz adaptálva kellett alkalmazni. Nyilván a szemben álló fél az mindig előjött újabb meg újabb ötletekkel, mert nem olvasták a memót, hogy mi hogyan kívánjuk megvívni a harctevékenységet. És ez mindig is jellemző volt, de valószínűleg ennek a tempója is fel fog gyorsulni. Úgyhogy ez a gyorsított alkalmazás kutatásba vétel, ez egy szintén stratégiai fontosságú dolog, ami a gyors prototipizálás mellett szerintem stratégiai versenyelőnyhöz juttathat haderőket. Viszont nem csak, megint csak a haderőről kell beszélni, hiszen ez megint minden iparágra vonatkozik. Tehát egy COVID-nál egy cég, aki mondjuk reziliensen nem készült fel egy hasonló helyzetre, az, hogy megmaradt-e a piacon, vagy nem, azon állt, vagy bukik, hogy képes volt-e adaptálódni ehhez a helyzethez, és ez a vezetési rendszereket, a szervezetet, az embereknek a mentalitását, és igen, néhány esetben esetleg technológiai megoldásokat és újszerű technológiai megoldásokat be kellett hoznia, amikkel, ha elkezdtek kísérletezni, mondjuk eddig egy étterem voltam, és innentől kezdve akkor kiszállítom a kaját, stb. Tehát hogy hogyan tudtak, milyen gyorsan átállni az új és a megváltozott környezethez. A rossz hír az az, hogy valószínűleg abba a kiszámítható, biztonságos, csak a tervek alapján működő világban, amihez az elmúlt évszázadban szoktunk, nem fogunk visszamenni. Ez a fajta kiszámíthatatlanabb, dinamikusabb világ, ez velünk marad. És ezért fontos az, hogy létrehozásra kerüljenek azok a szervezeti esélyek, mint például a Védelmi Innovációs Kutatóintézet is a Honvédelmi Minisztérium berkeiben, akik segítenek adaptálódni, és meg tudják szólítani az innovációs ökoszisztéma szereplőit, és képesek kapcsolatokat kialakítani velük.
Mennyire kell egy innovációnak egyébként abban az értelemben védelembiztosnak lennie, hogy mondjuk ha valaki mesterséges intelligenciát alkalmaz, hogy azt minden körülmények között azért a megrendelő tudja irányítani, tehát adott esetben a honvédség, de mondjuk, hogyha mondjuk polgári felhasználás a dolog, akkor maga a cég vezetője. Ezt le lehet tesztelni előre, hogy mondjuk akár egy ilyen fejlesztés mit tud? Vannak olyan standardek, amiknek mindenképpen meg kell felelnie, és át kell mennie, hogy akár mondjuk egy nagy képességfejlődést igénylő mesterséges intelligenciát alkalmazzanak?
Megint két dolgot reagálnék erre. Az egyik, hogy több ezer NATO standard létezik, aminek a betartására törekedni kell mindenféleképpen. Itt a digitális technológia nyilván kihívás elé állít minket, hiszen megint egy lerövidített idő alatt kell, és anélkül, hogy belemennénk itt a részletekbe, de nagyon, nagyon komolyan kell venni ezeket a biztonsági teszteléseket. A másik érdekes része, hogy ez sokszor az emberi kezelőn is múlik, tehát hogy itt az oktatást, a felkészítést is erősíteni kell ezen a téren, hiszen hogyha át akarunk térni egy digitalizált haderőben ezeknek a technológiáknak a szélesebb körben való elterjesztésére és a használatára, akkor sokszor a leggyengébb láncszem egyébként maga a kezelő, akinek viszont be is kell tartania azokat a protokollokat és utasításokat, amik betartása nélkül viszont sebezhetőbbé válik egy rendszer.
Keresnek ilyen embereket a honvédségbe is? Tehát amikor majd, illetve egész pontosan folyamatos a haderőnek a fejlesztése, vagy arra tett kísérlet az emberállományban is, de nyilvánvalóan nem csak lövészkatonát, harckocsizót, pilótát, helikoptervezetőt keresnek, hanem gyakorlatilag ilyen típusú katonák kiképzése is várható?
Évek óta ugye egy kibervédelmi parancsnokság az működik a Magyar Honvédség kötelékében, és ez biztosítja a Magyar Honvédség számára azt a fajta, főleg a digitális technológiákkal kapcsolatos védelmet, amire szükségünk van, és folyamatos a tagfélvétel.
Még egy utolsó kérdés így zárásként. Mennyire tudja magát akár egy magyar védelmi innovációért felelős állami szervezet, de akár mondjuk a NATO óvni magát attól, hogy adott esetben egy innovációs fejlesztés ne nevezessék meg. Tehát ne legyen az, hogy mondjuk egy cég nagyon erős lobby tevékenységet tud mozgósítani, és bizonyos szinteken át tudja vinni azt, hogy igenis az ő terméke, szolgáltatása nagyon jó, de aztán kiderül, hogy hát hoppá, mégsem annyira jó. Mennyire lehet ez ellen kicsit megfordítva védekezni, hogy aztán ne menjen át, és ne legyen belőle megrendelés?
Ezt látni kell most akkor egy konkrét példánál maradva, tehát hogy a Diana által meghirdetett kihívásokra rengeteg pályázat érkezett, és ezt nagyon-nagyon komolyan fogják elbírálni. Tehát, hogy a korábban említett például a NATO Science and Technology Organization-nek a szakembereinek a bevonásával, a NATO stratégiai parancsnokságokon dolgozó 25 év plusz tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonásával, illetve természetesen kockázati tőke befektetők, stb., akik meg a céget nézik, bevonásával, több körben fogják kiválasztani a nyerteseket. Ez önmagában egyfajta szűrőt biztosít, hiszen több lépcsőn keresztül kell majd átjutniuk azoknak, akik átvehetik a jutalmat és bekerülnek a NATO rendszerébe. A másik pedig az, hogy tényleg ez egy újszerű kísérlet, így nem nagyon hajtottak végre még fejlesztéseket, de hogy azzal, hogy ezt mondjuk 6 hónapos periódusokra feldarabolják, és nem pedig az van, hogy odaadnak egy fejlesztési pénzt, hogy akkor nem tudom, 5-7 év múlva megnézzük, hogy mire jutottak, és akkor kellene elszámolni. És úgymond csöpögtetik a pénzt, de egyre nagyobb téteket lehet tenni, és fektetnek a cégekben. Ezzel átvehetjük azt a fajta mentalitást is, ahogy egyébként egy kockázati tőkebefektetés működik a piacon, és ahogy szabályozza a piac is azt, hogy ténylegesen azok a cégek jussanak el mondjuk egy unicorni státuszba, akik már fel tudják mutatni annak a technológiának a letesztelt, nagy tömegben való tömeges alkalmazását.
Magyarán 6 hónaponta eredményt kell produkálni.
Így van.
Hát köszönöm szépen, hogy 2x20 percben vendégünk volt. Porkoláb Imrét hallották, Dandár tábornokot, védelmi innovációért felelős miniszteri biztost. A mikrofonnál Nagy Károly volt, további jó rádiózást.
Köszönöm szépen.